A hírek után folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Mészáros Márta filmrendezővel, és női szerepekről, női szereplőkről beszélgettünk, és hát biztos ez szubjektív, de ha én a Mészáros Márta filmekre gondolok, akkor nekem három nagyon emblematikus nő és három emblematikus női arc jut eszembe. Biztos, hogy szubjektív, de én így érzem. Az egyik, az imént már a beszélgetés első felének végén említett Kovács Kati, Monori Lili és Cinkóczi Zsuzsa, akik nagyon szabálytalanok, nagyon érdekesek, titokzatosak, ráadásul egyiküket leszámítva, a Monori Lilit leszámítva, nem is színésznők, vagy nem is színésznő arcok, és hát mondjuk Monori Lili is, talán mondhatjuk azt, hogy az úgymond hivatalos színjátszáson kívül van napjainkban már. De ezek nagyon emblematikus és nagyon meghatározó arcok szerintem az egész életművében.
Igen, valószínűleg így van. Nagyon sok jó színésznő volt, most is van, de most szerintem az iskola azért nagyon romlott. Felületesebbek lettek a színészek, nyilván nehezebb élni nekik, meg kevesebb film van, kevesebb televízió. Régen azért nagyon sok tévéjáték készült, és nagyon sok színész meg tudta színész és színésznő mutatni magát. Most ilyen típusok vannak, a szép lányok, akik hogy ilyen kis ciki, kis sztoriban megjelennek Éjszakai Budapest, meg ilyen, meg ilyesmi. Szerintem megváltozott az iskola is, hogy tanítják ők, hogy lesznek színészek. Én azt mondom, hogy amit mondtál, hogy ezek a Kovács Kati azért, Kovács Kati tulajdonképpen...
De bocsánat, az egy bátorság volt, nem? 1968-ban az első játékfilm főszerepére fölkérni egy színésznőként amatőr táncdalénekest, aki éppen azt énekelte akkor, hogy nem lesz senkinek a játékszere. Azért ez egy bátor dolog volt, nem?
Igen, de tudod, szóval ilyen szempontból nekem jó természetem van. Én ezt természetesnek fogtam föl. Hogy én csak így tudok filmet csinálni, és így akarok filmet. És igazam is lehet, mert a Kovács Kati zsigereibe azt képviselte, amit én akartam abba a filmbe, hogy egy szép, erős, nem megkínzott, de mégis szomorú lány tudomásul veszi, hogy ilyen a sorsa. De abban nem hal bele, hanem csak tudomásul veszi, hogy az anyát elvesztette végleg. Az már hazudni fog egész életébe, és ott nincs mit keresni. Neki saját magának kell építeni az életét. És ezt a Kati nagyon jó képviselte, nagyon, nagyon jól csinálta az egész lénye. Egy olyan erős, magát kiharcoló lányt képviselt. A Monori Lili az egy nagy színésznő. Az egy Magyarország egyik legnagyobb színésznője. Annak peke volt, hogy egy ilyen kis országba él, mert ha, mit tudom, Franciaországba vagy Angliába élne ezzel a
őrületes
tehetséggel.
Világsztár lenne?
Világsztár. Nem is világsztár, világszínésznő lenne. Ő olyan filmeket kapott volna, ami az ő tehetségére kellett volna. Hát nálam minden filmjében, ami ő játszott, minden film világsiker lett. Minden film, és ebbe nagyon sokat számított az, hogy ő játszotta. És nem csak azért, mert egyszerre ugye szült a filmbe, de az ő léte, az ő fizikuma, az ő tehetsége azt a magányos, de erős nőt képviselte, aki nem hagyja magát. A más filmekben is, amit nem én rendeztem, ott is ugyanígy játszott. Sőt, aztán mostanában már öregen a Mundruczó filmjében, és ő a független nő. Ő az a nő, aki azonnal látod rajta, hogy ő független, és ő erős. Na most a Cinkóczi, Az egy lírai történet, mert a Cinkóczi az árvácskából jön. A Cinkóczi az a kislány, aki egy szörnyű tanyavilágba él, ahol az apja és az anyja mostoha apja, szegényen élnek, nincs vízük, tanyán. Őt a Ranódi fedezte föl az árvácskába. Jó, nagyon jó rendező volt, ő szép filmeket csinált, nem csak az árvácska, hanem emlékszünk a másik filmre is, amikor a csúnya lányt játsza.
A Pacsirta.
Igen, ő nagyon értett a nőkhöz. Mikor elmesélte a Zsuzsi, kérdeztem tőle, hogy volt ez a próbafelvétel. És azt mondta, hát akkor olyan 8-9 éves kislány volt. Azt mondta, hát úgy, hogy a Laci bácsi, kimentünk a mezőre, és a Laci bácsi azt mondta nekem, hogy szedjek neki egy virágcsokrot. És én elkezdtem szedni virágcsokrot, és oda vittem neki. És akkor azt mondta, nagyszerű, de miért, mi volt? Azt mondja, hát nem voltak virágok, hó volt. És a havon szedte ő a virágcsokrot, és így lett a árvácskának a főszereplője. Én nagyon bánom, hogy ő nem ment el főiskolára, és szerintem színházba is ugyanolyan nagy színésznő lett volna. Én őt az én alter egómra, hogy úgy mondjam, mikor a saját filmeimet, történetemet elkezdtem megcsinálni, mikor már lehetett megcsinálni, hogy az én szüleimet, az apámat megölték, anyám elpusztult, visszajöttünk, és ez az egész életet a naplóimba elmesélem, akkor más nem láttam, mint őt, mert ő ugyan fizikálisan teljesen más, de pszichésen ő ugyanolyan erős, mint én.
Beszéltünk az első filmekről. Milyen volt az úgymond hivatalos, hát filmügyi fogadtatásuk ezeknek a filmeknek? Mert ha én jól tudom, akkor azért 1968-tól, az eltávozott naptól azért évente, két évente forgatott filmeket.
Ez nagyon érdekes. Most már ugye öregség, akkor én nem foglalkoztam vele. Nézd, az eltávozott naptól szerencsém volt.
Pezaróban rögtön egy díjat kapott.
Azonnal, amikor még nem is volt lekeverve a film, akkoriban egy nagyon komoly olasz filmkritikus, Lini Micsege, idejött válogatni az ő fesztiváljára filmeket. És megnézett egy csomó magyar filmet, és a Jancsóval, a Jancsót ismerte név szerint, és beszélt, és a Miklós mondta, hogy a Márta is csinált filmet. És akkor a Lina azt mondta, hogy meg lehet nézni. Mondtam, de még nincs lekeverve, meg minden, de nem baj. És akkor éjszaka a nagyvetítőbe levetítettük a filmet. És ezt a filmet vitte el Pézáróba a fesztiválra. És filmnek sikere volt. A filmet megvették a franciák, és a Cartier-Latendben egy évig játszották ezt a filmet. Truffaut írt róla a kritikát.
Akkor ezzel mondhatjuk, hogy egy nemzetközi áttörés volt azért?
Egy európai áttörés volt. Azért egy magyar film egy nőnek, Cartier-Latendben megy a film, mindenhol írnak róla, a Cahiers du Cinéma leírja, hogy az én nevemet, és ez a François Truffaut.
De itthon ennek volt visszhangja, vagy milyen visszhangja volt?
Nem.
Azért is kérdezem ezt, mert azért, hogyha végignézzük a pályáját, különösen a rendszerváltás előtti időszakot, azért egy furcsa kettősség figyelhető meg, hogy Berlinben, Cannes-ban felállva ünnepelték a filmeket, és itthon azért viszonylagos csend volt a filmek körül,
igen.
Vagy mondjuk botrány volt, mint a 9 hónap esetében.
Igen, nem tudom, ez mindig így volt. Mert egyrészt ez nem csak az én személyemnek annyiból szólt, hogy azt hiszem az én pimasságomat, az, hogy látták, hogy én nem vagyok ideges, és nem félek tőlük. Ezt ők gondolom annak tulajdonították, hogy, hogy én Moszkvába tanultam, azért az titokzatos volt, hogy én Szovjetunióban ottan történtek velem valamik a családommal, meg ott tanultam. Szóval nem mertek azt mondani nekem, hogy nem adunk neked pénzt. De nem szerették a filmeimet. Egyszerűen a közönség se szerette. Hát a Sinetár, mikor tévé elnöke volt, az nagyon szerette a 9 hónapot, és azt kitűzte a tévébe. És le kellett állítani közben a vetítés, mert egész ország lekapcsolta a tévét. Úgy utálták. A Monorit is utálták, a filmet is utálták, hogy szül, utálták.
Minden, igen, hát ugye tegyük hozzá zárójelbe, hogy ebben a filmben ugye Monori Lili a saját gyermekét szülte meg.
Igen, szülte meg. Minden, amit külföldön üdvözöltek, mindent itt vagy úgy tettek, hogy ez nem kell erről.
Mi lehet ennek az oka, hogy nagyon más a francia, a német befogadói közeg? Igen. A közönség, igen. És nagyon más a magyar.
A nőkhöz való viszonya, jó, hát mi a anyeszardával úttörők voltunk, mert mi voltunk ketten, a francia anyeszarda és én, akik elkezdtük játékfilmeket, igen, csinálni, és az elején ez szenzáció volt, de aztán egyre többen lettünk, és most már nagyon sokan vagyunk. És ezt a csendes pimaságomat nagyon titokzatosnak tartották, hogy én miért nem félek. De hát ez azért volt, nyilván mögötte az van, hogy én egyedül nőttem föl, hogy a szüleimet elpusztították, de én életben maradtam, és ez, hogy én mindig magamba hordoztam ezt a történetet, hogy ők igazságtalanul velük ez megtörtént, és ez szörnyű volt. Én megbocsátottam, mert élek, de én tudom, hogy ez kegyetlen dolog volt, és tudom, hogy az élet nagyon kegyetlen, és nagyon sokrétű. És azért én nem féltem ezt. A Jancsó mindig azt mondta nekem, Mártuskám, te nem félsz. Szerencséd van, hogy te nem félsz. Én nem féltem.
De ő se félt, nem? Jancsó se félt, nem?
Megtanítottam nem félni. Ezt átvette tőlem. Ő nem félt. Ő túl intellektuális volt. És túl magyar volt a családja, hogy ezt nagyon ismerte Magyarországot és Magyarország történelmét, hogy féljen, hogy itt mindig valami olyan történik, aminek nem kellene megtörténni. És bennem viszont ilyen optimizmus volt, hogy nem kell félni, mert megtörténhet jó is. És mi ilyen szempontból azért nagyon kiegészítettük egymást. A mi kapcsolatunk az egy történet, az egy nagyon érdekes történet, mert nem csak szerelem és a három gyerek fölnevelése szólt erről, hanem biztos, hogy hatottunk egymásra munkába is, és a természetbe is. Én átvettem egy csomó dolgot, ami a kultúráját, a viszonyát a kultúrához, a magyar történelmet tőle tanultam meg. De ő átvett tőlem olyan dolgokat, ami bátrabbá tette őt, mert azt mondta, hogy ez így jó.
Beszéltünk a filmek külföldi fogadtatásáról, és talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy a franciák voltak különösen azok, akik úgy ráhangolódtak a Mészáros Márta filmekre, és ennek ugye aztán következményeképpen több produkcióban, koprodukcióban, de hogy francia koprodukcióban készült utána nagyon sok film, és jöttek francia világsztárok ezekbe a filmekbe, Anna Karina, Marina Vladi, a már említett készített Isabelle Huppert. Mondhatni azt, hogy a francia filmes szakma az teljességgel befogadta és elfogadta?
Az befogadta, igen. Sajnos a Simon Signorérrel már nagyon beteg volt, nem sikerült filmet csinálnom. Jean Moreau, mindenki akart nálam játszani. Mindenki.
Jean Moreau-val miért nem jött össze? Mert az, úgy tudom, hogy az már viszonylag előre eladott tárgyalások is voltak Jean Moreau-val.
Igen, igen. Jean Moreau-val az történt, hogy végül is én nem kaptam rá pénzt. És elfáradtam ebbe. Ez egy buta küzdelem volt, valamitől féltek, mert az is egy olyan történet volt, hogy ő eljön valakiket keresni. És először, akkor én még nem értettem, hogy ez milyen bátorság, vagy valami. Én először nyúltam hozzá, már az Isabelle Huppert is, mert ő egy Ludovikás tisztnek egy zsidó lány szül gyereket.
Ez az örökség című film, igen.
Igen, ők utálták a filmet, mert ez ki lett mondva a filmben, hogy ő zsidó, és elviszik. Na most ugyanaz volt a Jean Moreau, aki idejön és keresi a rokonságát, és fölfedezi, ahogy én, ez rólam szólt, mert én miután egyrészt nem Magyarországon nőttem föl, én a Jancsótól kezdtem tanulni, és mikor én először voltam, ugye már akkor a Novickival éltem együtt, és Krakóba éltem, és elvitt engem Auschwitzba, ez a 70-es évek végén volt, és amikor én megláttam azt a szép lengyel nőt, kifestett gyönyörű szemekkel, aki ott vitt körbe, és azt mondta, hogy hát igen, itt a kemencék, ezt soha nem felejtem el, ez a mondatot, a kemencék nem tudtak rendesen működni, mert annyi magyar zsidót hoztak utolsó pillanatba, és égették őket a kemencékbe. Nos, akkor, amikor én ezt láttam, akkor a Auschwitz még nem volt egy múzeum, akkor még ott érezhető volt az egész, ott a cipőkből, a ruhákból, a pricsekből a szag, az emberi szenvedésnek a léte ott volt. És ez olyan hatása volt rám, és mikor én megtudtam azt, hogy egy év alatt, másfél év alatt több mint 500 000 zsidót vittek el, ez egyszerűen felfoghatatlan volt számomra. És akkor akartam ezt a Jean Moreau filmet megcsinálni. Isabelle Huppert filmje, ami Párizsba nagy sikerrel ment, és Franciaországban nagy sikerrel ment, és Dél-Amerikában nagy sikerrel ment. Az Magyarországon alig ment.
Azt hiszem, hogy voltak éppen azért mindig úton van, vagy nagyon sokat van úton. Ingázott Párizs, Krakkó, Budapest között, néha kimondottan kétlaki életet is élt. Mégis hol van igazán otthon? Hol érzi otthon magát?
Nézd, de azért Kirgízia nekem azért fontos, mert ott vannak a szüleim szelleme, hogy mi vitte őket oda, apámat nyilván az alkotás. Oda gyakran elmegyek, úgy érzem, hogy ez a kötelességem, és érzelmileg is fontos nekem. Egyébként én nagyon szeretek utazni, miután szerencsém volt a filmjeim majdnem az egész világon léteztek, és léteznek mai napig, mindenhova hívtak, és én mindenhova el is mentem. De most az utolsó film, ami hála Isten siker, azt látni, hogy a film megy, és az amerikai, tele van a terem mind a három vetítésen, és életemben én nagyon sok díjat kaptam, de ez a díj, ez
a közönségdíj, amit említettünk az elején.
Igen, ugye? Ez a díj engem megdöbbent, és nagyon boldoggá tett, mert A Amerika, ahol azok a nézők azt se tudják, hogy hol van Magyarország. És a közönségdíj nem az, hogy ottan öt ember ül a zsűribe, és, hanem azt a papírt azt le kell írni, a nevet be kell dobni egy dobozba, és így lesz a közönségdíj, és ez nekem nagyon-nagyon nagy büszkeségem.
Ugye az Aurora Borealisszal kezdtük a beszélgetést, és így a beszélgetés vége felé ehhez is kanyarodtunk vissza. Talán arról még azért röviden beszéljünk, hogy ugye a középpontban egy mindemáig kibeszéletlen trauma, nálunk itt Magyarországon talán különösen kibeszéletlen trauma áll, háborús időben vagy háború után erőszakot elszenvedett nők sorsa, illetve a megszületett gyermekeik sorsa. Vajon személyes érintettséggel vagy történelmi politikai vetülettel magyarázható az, hogy ez tabu téma nálunk mindmáig?
Hát szerintem mind a kettő egyrészt a magyarok nem szeretik magukat elemezni és kibeszélni.
Tehát mindig kicsit félrefordított fejjel nézünk szembe a múltunkkal, a saját történelmünkkel?
Igen.
Már ha egyáltalán szemben nézünk?
Igen, és Magyarországon valahogy úgy érzem, mert én a magyar történelmet a Miklóstól tanultam, orosz történelmet ismerem, bár ma kiderül, hogy az a történelem, amit ismertünk, az nincs. Mert most például Putyin kijelentette, hogy Lenin nem is volt Lenin, és a forradalom nem is volt, a Aurora nem lőtt, és ma már nem is ünnepelték a november 7-ét. Szóval azt megélni nekem, 80 évig ezt nyomták a dolgot, hogy az Aurora rölt, és a nagy Lenin azt mondta, és aztán jött a nagy Sztálin, és kiderült, hogy semmi nem igaz. A magyar történelem az eléggé, nem tudom, hogy miért, de nem szeretnek róla beszélni, és a sikertelensége a történelemre az megrázó. Magyarország évszázadokon keresztül sikertelen állam. Egyre kisebb lesz, és nem megy előre a felismerésnek a foka. Én túl buta vagyok ahhoz, hogy elmondjam, hogy ez mi, csak érzem, hogy ennek egyszer el kell jönni, biztos jön egy olyan generáció, aki tisztába teszi, mert mindig már az én életemben mindig mindent újra kezdenek, minden kormány mindent újra kezd. Nincs folyamatossága. A franciáknál van folyamatossága. A franciák nem fejlesztették el se a királyaikat, se a Napóleont, se a háborúkat, se a Waterloo-t, amit elvesztették. Angolok is így vannak, nem felejtették el, hogy hány királyt öltek meg, hogy alakult az egész, ebbe élnek. Most a magyaroknál ez mintha nem lenne. Ezt lapoznak egyet, és megszűnik valami, ami volt. És azt úgy kell csinálni, mintha az nem lenne.
Letelt az időnk, csak egy záró kérdés. Említettük, hogy az Aurora Borealis a 26. játékfilmje. Mi lesz a 27.
Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném megcsinálni a Cserháci történetét.
Cserháci Zsuzsa énekesnő
történetét. Igen, Cserháci Zsuzsa történetet, mert én szeretem a nagy énekesnőket. A Karádit is nagyon szerettem, de sajnos azt megcsinálták. Nem jó, de megvan. A Cserhátiba az én időm, mert is élte ő a 70-es évek. A nagy egyéniség volt, csodálatos hanggal, világhanggal, aki nagyon magányos maradt. Tulajdonképpen három élete volt. Volt egy kezdet, amiben egy gyönyörű szép lány elkezdett énekelni csodálatos kis szentimentális dalokat. Aztán volt egy harcos lány, aki megtanulta, mi a zene, és ezt a zenét nem fogadtak be, és akkor bárokba énekelt, és egyre szegényebb lett, úgyhogy éhezett, és rengeteg baja volt, és aztán harmadszor megszületett egy érett nő, aki teljesen más volt fizikuma és mindene, de a hangja olyan volt, az a három koncert, ami az élete végén leadott, az belekiabálta a magyar népbe minden fájdalmat, minden szépséget, minden csodát. Nem véletlenül, hogy megnézed a YouTube-on, őt hallgatják a legtöbbet a magyarok, 2 millióan hallgatják.
Az elmúlt órában Mészáros Márta filmrendező volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést!